A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek elegettéve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária Rádió önkénteseket bemutató sorozatában, és kedves kolléganőmet, Egri Zsuzsa műsorszerkesztőt. Zsuzsa, hogy kerültél ide a Mária Rádióba?
Nem a legelején, bár sokkal korábban kezdődött igazából. Még nem volt Magyarországon Mária Rádió, amikor egy lelki gyakorlaton már búcsúztunk az egész közösségtől, amikor az az atya, aki vezette, azt mondta, hogy jaj, még egy dolgot a lelkünkre akar kötni, imádkozzunk, hogy legyen Magyarországon is Mária Rádió. És addig én nem hallottam róla, hogy mi ez, de azt gondoltam, hogy ez csak jó lehet. És eltelt több év, nem egy-kettő, több év eltelt, amikor meghallottam, hogy már elindult. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit tehetnék. El tudtam volna képzelni azt, hogy bejövök imádkozni, bejövök valami műszaki feladatot elvégezni, vagy akár takarítani is. Eszembe nem jutott, hogy műsort csináljak. És akkor azért mondom, hogy nem a legelején volt, mert már Ipoly atya volt a rádió felelős igazgatója, és felkért arra, hogy próbáljam meg a Meghallgatlak című műsort. Ennek annyi előzménye volt, hogy a város misszió idején volt Meghallgatlak sátor mindenhol, ahol ezt megrendezték, és ezt én ott vállaltam a mi plébániánkon. Mindig nagyon szerettem beszélgetni az emberekkel, illetve pontosabban végighallgatni őket, ami nem ugyanaz. Nagyon sokszor nem kell tanácsot sem adni, csak meghallgatni. És hát ez itt kibővült ebben a műsorban annyival, hogy imádságokat is mondok, igyekszem olyat, ami a helyzethez illik. Hát röviden így kezdődött, és egészen pontosan 2008. októberétől tart ez a műsor. Aztán később jött az is, hogy na, akkor csináljak már riportot is, mondjak föl imádságokat, egy időben még meséket is felolvastam, vagy ehhez hasonló témákat. Ima szándékot fogadok, ha itt vagyok hosszabb ideig, a recepción is fölveszem a telefont, tehát úgy hozzánőttem a rádióhoz.
Hogy készültél fel az első élő adásra? Mit tartottál fontosnak? Volt-e valami elképzelésed, hogy ez hogy fog működni?
Nem volt elképzelésem, hiszen egy lelki gyakorlaton, vagy mint a város misszió volt, vagy bárhol máshol, látom azt, akivel beszélgetek. Azóta hasonló ilyen, hát nem tanácsadás és nem lelkivezetés, hanem valahol ezek között létezik más címen és máshol is, de ott a két ember látja egymást, és senki nem hallja, amit beszél. És most én itt ülök, telefonál egy hallgató, akit én nem látok, csak megpróbálok elképzelni, és esetleg olyan dolgot kérdez, amit úgy érzem néha, hogy négy szem közt teljesen minden mikrofon nélkül sem könnyű megkérdezni, és arra mindjárt kell valamit mondjak. Gyűjtöttem imádságokat minden elképzelhető és nem elképzelhető helyzetre. Nagy segítségemre van ebben a napi evangélium, amit e-mailben meg lehet kapni, tehát onnan is gyűjtöttem, különböző imakönyvekből, vagy valakik, hallgatók is küldtek, néha kapok egy levelet, és 5-10 imádság esik ki belőle. Ez volt az egyik, a másik, hogy nagyon sokat imádkoztam. Másképp nem lehet fölkészülni, mert nem tudom, hogy mi fog történni, ki és miért keres.
Mit gondolsz, hogy mennyire tükrözi a műsorszerkesztő lelki beállítottságát az adott műsor, amit vezetsz?
Én azt gondolom, hogy nagy mértékben össze lehet hasonlítani azt, ha például ugyanolyan műsort vagy hasonlót többen is vezetünk, hiszen van ilyen. Az első időben minden héten volt meghallgatlak, egyik héten én, a másik héten pedig egy másik kollégánk volt, egy férfi kollégánk volt, hát nyilván már eleve ez két egész különböző dolog. Egészen másképp jön át, amit te csinálsz, vagy amit én csinálok. Kedves hallgatók, talán jobban meg tudják ítélni, hogy melyik milyen.
Mit jelent neked ez a szolgálat? Mennyiben változtatta meg akár a lelki életedet, akár a hétköznapjaidat?
Azt gondolom, hogy megváltoztatta, hiszen sokkal többet imádkozom. Már az is egy imádság, amikor keresem ezeket az imákat, és végig gondolom, összeválogatom nagyjából azért téma szerint, mert nem tudhatom előre, hogy mivel fognak fölhívni, de azért az évnek vannak szakaszai, amikor húsvét körül nyilván húsvéttal foglalkozunk, egy pár bevezető mondatot is szoktam mondani, tehát akkor megint átimádkozom, vagy keresem azt, amik összeillenek, vagy halottak napja körül nyilván gyásszal, temetéssel, ilyesmivel kapcsolatos imákat szedek össze. Elég nagy gyűjteményem van már, tehát ez is. Imádkozom a hallgatókért, imádkozom a technikusért, akivel együtt dolgozom, és itt tovább, tehát sokkal, azt gondolom, többet imádkozom azóta. Ez pedig nyilván megváltoztatja az ember életét is.
Te a Meghallgatlak című műsorodban megtanultál meghallgatni az embereket? Vagy egyébként is egy ilyen típus vagy?
Tanultam is nagyon sokat. Másrészt azt hiszem, hogy én ezt örököltem is. Volt bennem mindig egy ilyen hajlam, akkor is, amikor még nem ilyen templomi vagy hasonló közösségben, hát civil munkahelyen dolgoztam sok évig, és a kollégáim is néha megkerestek, hogy szeretnének valamit elmondani, és utána nem kérdezett semmit, hanem azt, hogy köszönöm, hogy meghallgattál, tehát ugyanaz a mondat, és kiment. És arra emlékszem, hogy édesapám ugyanezt tette az ő munkahelyén, sokkal nehezebb körülmények között, hiszen az közvetlen háború után volt, de később is egészen addig, amíg nem ment nyugdíjba. Sokszor a fiatalok nem a saját édesapjukat kérdezték meg, hanem hozzáfordultak valamilyen problémával, és minden érdekelte, ami emberekkel kapcsolatos, igyekezett segíteni, de hát nagyon sokat nem tudom, hogy mondjam, tanultam tőle, vagy örököltem tőle. Bennem volt valahol ez a készség.
Hát az ember, ha itt van a Mária Rádióban, itt szolgál, akkor nem tudja a külső szemmel, hallgatóként, hogy úgy mondjam, figyelni a működését, a tematikáját, a műsorokat. Mi a véleményed erről az egészről? Hogy működik ez a rádió? Milyen műsorokat hallgathatunk benne? És ez milyen hatással lehet az emberre?
Nálam állandóan szól a Mária Rádió, illetve szól nappal. Éjszaka nem. Éjszaka azért aludni kell. És olyan műsorokat is, amik a címe vagy a témája alapján azt gondolom, hogy engem nem érint a saját élethelyzetemben, szívesen meghallgatom. Olyat is, ami nagyon távol áll, mert hála Istennek a mi családunkban nincsenek. Én azt gondolom, hogy nagyon széles rétegekhez tud a Mária Rádió odafordulni, nagyon sokakat meg tud szólítani. Természetesen van mit javítani mindenhol. Nagyon jó az, hogy újabb műsorokat próbálunk bevezetni. Régiek itt-ott megszűnnek, nézőpont kérdése ezeket. Én azt gondolom, hogy összességében ez egy olyan szilárd pont Magyarországon, ami nagyon sokaknak a kapaszkodója lehet.
A Mária Rádió nem hasonlítható össze egyik rádióval sem. Említetted, hogy nagyon sokrétű a műsor választék, nagyon sok emberhez szólhat. Neked van-e olyan műsorod, amit nagyon szeretsz? Tehát nagyon szívesen nyúlsz ilyen vagy olyan témához. Hogy készülsz fel?
A szombatesti beszélgetések az a másik, ami állandó műsorom, hiszen egy hónapban egyszer mindenképpen jelentkezik. Úgy igyekszem kiválasztani, hogy kivel vagy kikkel, mert volt, ahol egy közösségről volt szó, hogy elképzelem, hogy ki lehet az, aki érdekes, ami téma érdekelheti a hallgatókat, vagy legalábbis nagyon sokat. A másik az, hogy csak olyant választok, amihez valamennyit értek. Hangszerjátékossal, egy egész kórussal, kórus versenyen ott voltam természetesen, mikor a Mária Rádió rendezte, készítettem műsorokat, de lehet népzenész is, lehet operaénekes is, vagy azért választom, mert ismerem személyesen, vagy azért, mert azt a műfajt szeretem, vagy azért, mert megbeszéltük, hogy egy ehhez hasonló műsort, nyilván ez is benne van. Nagyon szívesen beszélgetek pedagógusokkal, tehát gyereknevelésről, gyerekek hitre neveléséről, szívesen beszélek idősekről is, hiszen járok időseket látogatni, kórházba is, meg otthon is. Nagyon nehezen tudnék olyat mondani, mire azt mondom, hogy azt nem szeretném.
A Mária Rádió önkéntesei az élet és a szakma különböző területeiről jönnek ide szolgálni a rádióba. Mégis a végén amatőrként sikerül műsort csinálni.
Szentlélek, lelki közösség.
És vannak olyan emberek, akik nem gyakorolták intenzíven a hitüket, és mégis egy idő után úgy tudnak beilleszkedni ebbe a struktúrába, ebbe a közösségbe, hogy végül megváltoznak.
Mindenképpen hatással van az a sok imádság, ami itt elhangzik. Azt mondják, hogy ha valaki érzékeny, bemegy nem csak egy templomba, egy bármelyik helyiségbe, vagy pedig valakinek az otthonába először egy családot meglátogat, megérzi azt, hogy ott imádságos lélek lakik-e. Azt szokták mondani, hogy be van imádkozva ez a kápolna mondjuk, vagy otthon, vagy ez a rádiónak ez minden helységére érvényes. Ez is hat az emberekre. És hát természetesen a Szentlélek. És ha olyan van, hogy valaki egyszer véletlenül a rádióját oda csavarta, és meghallotta, és attól kezdve elkezdte hallgatni, és rövid idő alatt megtért, akkor szerintem, akik itt vagyunk, mi minden nap, vagy legalábbis amikor itt vagyunk, megtérünk folyamatosan, és ez adja ezt a szoros összekapcsolódást.
Nagyon sokat emlegetted az imádságot, az imádkozást, a különböző imákat. Vannak, akik azt mondják, hogy túl sok az ima műsora Mária Rádióban. Lehet túl sokat imádkozni?
Nem. Valamelyik nagy szent, sajnos nem tudom megmondani kapásból, vagy a regulájában, vagy valami más írásban azt mondja, ő ugyan szerzetesnek szánja, tehát akkor regulából lehet, hogy akkor imádkozik igazán a szerzetes, ha már észre sem veszi, hogy imádkozik.
Ez egy jó mondás.
Na most ezt lefordítva, mosogatás közben is lehet imádkozni, persze, meg a metrón is, meg bárhol, és az nem azt jelenti, hogy én szavakat gondolok vagy mondok magamban, hanem valamilyen módon megpróbálok Istenre figyelni, avagy az ő szemével figyelni a körülöttem levő embereket, vagy saját magamat, mert éppen problémám van, és azzal úgy foglalkozom, hogy benne van ez is. Ezt is lehet imádságnak nevezni. Tehát mit jelent az, hogy észre sem veszem, hogy imádkozom? Sűrűn mondunk a nap folyamán, vagy gondolunk különböző fohászokat, röpimák. De ha leülök az üres kápolnában, és abszolút üres vagyok, nagyon nehéz megcsinálni egyébként, de meg lehet tanulni, és úgy ülök ott, mintha a nagy semmi közepén ülnék, az is imádság. De ha eléneklek egy kórusban egy Bach művet, az is egy imádság, vagy meghallgatom.
Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, Zsuzsa, neked a beszélgetést, és azt kívánom, hogy a továbbiakban is minél több embert hallgass meg, és minél több műsorban vehess részt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, Egri Zsuzsával, a Mária Rádió önkéntesével Szigler Luizé beszélgetett. A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Gyalog István vagyok, a Romano Mária Rádió főszerkesztője. A rádiónkkal kapcsolatban egyetlen hírünk van, december 31-ével megszűnik az adás. Sajnos jövő évre nem sikerült elegendő pénzt összegyűjtenünk a további működéshez. Műsorunk második felében Kálai Ritával, a Kecskeméti Közösségi Ház munkatársával készült interjút hallhatják, Izsók Zitával és Ájhán Gökannal.
Szeretettel köszöntöm a Kultúrmorzsa hallgatóit. Kálai Ritával beszélgetek, aki a Kecskeméti Közösségi Ház romaügyekért felelős munkatársa, és a programok szervezésével foglalkozik. Mióta vezetitek ti ezt a közösségi házat?
2017. 7. hónapjától vette át Radics Kálmán a közösségi háznak a vezetését.
Hogyan tudjátok megszólítani a környékbeli roma lakosságot, és hogyan tudjátok bekapcsolni őket a ház programjaiba?
Hát megszólítjuk őket azáltal, hogy elbeszélgetünk velük, várjuk őket nagyon sok programmal, amit a házban szervezünk le. Bármilyenféle roma ügyek, vagy de akár nem is roma ügyeknek a lebonyolításában segítünk nekik, és ezáltal könnyebben megszólítjuk őket.
Mik azok a közösségi összejövetelek, programok, amik fontosak a cigányság életében?
Hát most itt előttem van az, hogy 6 programunk van, plusz van még a közösségi háznak ilyen 200-300 fős programjai, vannak az ifjúsági programjaink, a 60 pluszosok programjai, az önkéntes programok. Van nekünk itt a hagyományőrző klubunk, ami 12 alkalmas, és itt a hagyományokról fog szólni, itt a cigányoknak a dolgairól. Itt a főzés, az ünnepek, a tánc.
Mennyire ismeri a helyi cigány lakosság a saját kultúráját? Mennyire erősíti az öntudatukat az, hogy itt megismeretik a hagyományaikat?
Hát reméljük a cél, hogy erősítsük bennük a hagyományt.
A közösségi ház hogy néz ki pontosan, milyen helyiségek, szolgáltatások vannak?
Hát van mosószobánk, van mellékhelyiségek, van fürdési lehetőség, van védőnői szobánk, van közösségi termünk, van udvar, ahol tudjuk fogadni a vendégeket, ugye, mint a közösségi teremben is, ahol a programokat lehet hajtani, van internet szoba, ahol internetezni tudnak a gyerekek. Van olyan szolgáltatás, hogy matematika, korrepetálás. És akkor bejönnek a gyerekek, segíti őket a matematika tanár, ők meg szépen átmennek a vizsgákon.
Van ez a tégy a környezeted értelmezésű program. Ez konkrétan hogyan néz ki, miben segítetek ezáltal?
Hát mivel hajlamosak rá az emberek, hogy eldobálják a szemetüket az udvarba. Mi azt szeretnénk, hogy saját maguknak a környezetét tisztán tartsák. És ezért konténereket szeretnénk kihelyezni, bevonni célcsoportokat, célszemélyeket, hogy össze kell takarítani a környezetüket, mert fontosnak tartjuk, hogy a saját környezetüknek a tisztántartását.
És ez is tulajdonképpen egy olyan érték lehet, amit utána meg tudnak becsülni, hogy ők ezt megcsinálták, és szép a környezetük.
Igen. Két alkalommal szeretnénk ezt a... Igen, két alkalmas az a tégy a környezetedért. Konténereket kihelyezünk, ők szépen kiadják az udvarokból a szemetet, belerakják, elvitetjük, és hát ők is tisztában látják a dolgokat.
Úgy tudom, hogy itt van egy nagy sportrendezvény is.
Igen.
Mert nagyon fontos a gyerekek számára a sport. És ez pontosan mi és hogyan zajlik?
Nemzetközi futball találkozó, aminek az a lényege, hogy állami gondozott gyerekek látogatnak el Kecskemétre, és egy héten keresztül egyrészt vannak futballmeccsek, meg hát barátkoznak, ismerkednek. Ez már egy jól bevált és évek óta visszatérő programja a Kecskemétnek, amit nagyon vár mindenki.
Milyen korosztály vesz részt a közösségi ház életében?
Hát bármiféle korosztály, itt a szülőkkel jönnek általában a gyerekek, mert ugye kiskorút nem nagyon szoktunk beengedni, de itt a szülőkkel jönnek. Pár hónapostól egészen felnőtt korig jönnek.
Lehet mondani azt, hogy a családokat tulajdonképpen komplex módon szólítjátok meg, tehát az a cél, hogy mindenki bekapcsolódjon.
Így van. Itt elő családi programok szoktak általában lenni.
És hogy néz ki egy átlagos nap a közösségi ház életében?
Hát egy átlagos nap, ez úgy szokott kezdődni, hogy ugye 8 órakor nyit a közösségi ház, jönnek be itt a környékbeli emberek segítséget kérni, ugye persze a közösségi ház általában nyitva van az emberek számára, nyitott. Bejönnek, vannak ilyen adományosztásaink, amit az Élelmiszerbanktól kérünk adományként, a szétosztjuk a családok számára, amit szeretettel fogadnak. Van internet lehetőség, telefonálni tudnak, ügyeket intézünk nekik, bármit. Itt mosási lehetőség, fürdési lehetőség, bármi.
A programok közül mi az, amit még kiemelnél?
Hát én még kiemelném itt a családi napjainkat, a kulturális kirándulásunkat, tégy a környezetedért. Van nekünk ilyen filmműhelyeink.
Úgy tudom, hogy indul egy olyan program is, aminek léleksimogató a neve, igen, és hogy ez elsősorban roma nőket fog megszólítani. Miért tartjátok ezt fontosnak, és hogyan próbáljátok erősíteni a roma nők öntudatát?
Hát azáltal, hogy ugye, hogy nem csak adományként szeretnénk segíteni, hanem a lelküket is ápolni. Hogyha esetleg valaki depresszióhoz közeli állapotba kerülne, amit nem szeretnénk, akkor ugye azáltal tudjuk őket, hogy elbeszélgetünk velük, akár a hitről, a reményről, a családról, hogy hogyan kellene alakítani az életüket, szakember segítségével fogjuk ezt megoldani.
És lehet ereje akár az összefogásnak is, tehát hogy nem csak a program vezetője, hanem a nők, akik itt találkoznak, ők is segítsenek a későbbiekben egymáson?
Igen, természetesen.
Úgy tudom, hogy van egy olyan program is, hogy a Lehetőségek iskolája. Ez pontosan miről szól?
Lehetőségek iskolája például az, hogy akik nem tudták még kijárni az iskolát, akármilyen problémájuk akadt, akkor lehetőséget nyújt nekik a közösségi ház, vagy esetleg a város azáltal, hogy magasabb szintet tudják emelni a képzettségüket.
Neked személy szerint, amióta itt dolgozol, mit adott ez a munka, vagy mi az, amiért számodra leginkább érdemes csinálni?
Hát én is nagyon sokat tanultam itt a közösségi házban azáltal, és hogy ugye végigkísérhettem majd a roma népet, a roma társadalmat, hogy miként élnek, hogyan lehetne rajtuk segíteni. Mindenféleképpen bizalommal fordulhatnak hozzánk, és ezért is teszünk mi, hogy megbízzanak bennünk, és akkor, hogyha bizalommal fordulnak felénk, akkor mi is jobban tudunk rajtuk segíteni. Elmondhatják problémáinkat, ami itt marad a házba.
Tehát fontos az, hogy nem kerül ki.
Nem kerül ki, nem. Semmiféleképpen.
Indul majd egy biztos kezdet ház nevű program is, ennek mi a jelentősége?
Ez 2020. januártól fog indulni, ami 0-tól 3 éves korosztályig fog ez menni, ami minden nap szeretettel várjuk majd a közösségnek a kisbabáit, szülőkkel együtt. Itt tanácsokat fognak kapni, hogy hogyan is kell nevelni a gyerekeket, tudjanak fejlődni olyan szinten, hogy hogyan kell őket megtanítani mászni. Mert tudjuk, hogy hamarabb elindulnak a gyerekek, a roma gyerekek, mint a nem romák, de mégis az, hogy miért fontosság az, hogy másszon, és ezt akarjuk velük megértetni, hogy hogyan működik az agy.
Mikor beszélgettem más cigányságot segítő programok vezetőivel, azt mondták, azt emelték ki, hogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb tudjanak velük foglalkozni, minél fiatalabb korban, mert tulajdonképpen annál több esély lesz arra, hogy tudjanak változtatni az életükön. Ti mennyire látjátok azt, hogy ez így van?
Hát mi is így látjuk, hogy segíteni kell nekik mindenféleképpen, hogy ezt fel tudják mérni a helyzetüket.
Milyen jövőbeni terveitek vannak még ezeken kívül, tehát milyen programok várhatóak még a házban?
Nagyon sok programunk van, mint ahogy már említettem is, van a karácsony, a Mikulás, mindenféle jeles ünnepeket meg szeretnénk ünnepelni, a zene világnapját, a romák világnapját. Sorolhatnánk, kirándulásokat szervezünk, itt a fiataloknak szervezünk egy nagyobb létszámfős balatoni kirándulást, ami nagy erőt vesz majd igénybe nekünk, de hát megpróbálkozunk vele.
De akkor van ezekre igény?
Igen, ki akarjuk őket mozdítani a hétköznapjaikból, hogy legyen egy kis élményük, amit a gyerekek el tudnak vinni az iskolába. Hogy megkérdezi őket például a tanárnő, hogy voltak-e valahol nyaralni, akkor el tudja mondani az a gyerek, hogy igen, én voltam Balatonon. Sajnos a rászorultak, azok nem nagyon tudnak eljutni ilyen helyekre, és akkor a közösségi az el tudja őket vinni.
Nagyha jól tudom, te is kecskeméti vagy. Hogyan kerültél ide a házhoz, és ez az életedben hogyan alakult, amíg eljutottál idáig?
Én az utca bizalmi hálózatként indultam, én ott dolgoztam, mint közfoglalkoztatott, és úgy kerültem be a Kecskeméti Roma Önkormányzathoz, és onnan kerültem ide át a közösségi házhoz, mint segítő munkatárs.
És itt nőttél fel Kecskeméten?
Igen, kecskeméti lakos vagyok, itt születtem.
Családodban fontos volt a roma értékek megőrzése, illetve
igen,
kultúra?
Igen. Nagyon sokat tanultam itt ebbe a házba, hogy így figyeltem, hogy ki mit, hogy csinálja a dolgát.
Mi volt az, amiből a legtöbbet tanultál, vagy ami a legnagyobb tapasztalat volt számodra itt?
Az, hogy hogyan kell hozzájuk viszonyulni a társadalomhoz. És hogy tudom, hogy mindenhoz az a cél itt a városnak is, meg szerintem az országnak is, hogy a romákat hogyan tudjuk felzárkóztatni.
Látsz egy olyan irányt, amit érdemes követni? Tehát ami kiút lehet?
Hogyne. Akkor nem is dolgoznak itt, hogyha nem látnák célt.
És mik lehetnek a kulcsok ebben? Tehát mi
az, hogy meg kell szólítani a népet, az, hogy segítsenek saját maguk is, saját magukon. Ők nem segítenek magukon, akkor mi hiába? Erre akarjuk őket rávezetni.
Tehát, hogy nem szabad úgymond passzívnak lenni, hanem tevékenynek.
Igen. Tevékenykedni kell, mindenféleképpen meg kell őket szólítani.
De gondolom, ilyenkor ez az első lépés, hogy magukról is elhiggyék, hogy tudnak magukon segíteni, mert ez is nehéz.
El kell hinniük, és én úgy gondolom, hogy elsőbb is saját magukban kell ezt tisztázni. Hogy jobb nekik. Ha hagyjuk őket, nem tudjuk őket kirángatni a mélyből, akkor nem fog sikerülni.
És mi az, amivel nektek a leginkább sikerül? Ezekkel a programokkal?
A programokkal és a beszélgetésekkel, de nem csak programok terén, hanem inkább a segítségnyújtás terén, hogy tudnak hozzánk fordulni, és tudunk rajtuk segíteni.
Tehát, hogy megvan az a bizalmi személyes kapcsolat, ami nagyon erős. Tehát, hogy nem csak mint intézmény, szervezetileg vagytok jelen az életükben.
Személyként keresnek meg minket, hogy segítsünk nekik. Sáll Istennek eddig sikerre jártunk.
Köszönöm szépen, Kállai Ritával beszélgettünk.
Én is köszönöm szépen.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok. Gyalog Istvánt hallották.
Mária Rádió. Betlehemre várva. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.